Máté evangéliumával haladunk tovább, a 10. fejezet 26. és 39. versei. Ne féljetek hát tőlük, mert nincs olyan rejtett dolog, amely lenne lepleződnék, és olyan titok, amely ki ne tudódnék, amit mondok nektek a sötétben, azt mondjátok el a napvilágnál, amit a fülbe sugva hallotok, azt hirdessétek a háztetőkről. Ne féljetek azoktól, akik a testet megölik, de a lelket meg nem ölhetik. Inkább attól féljetek, akik mind a lelket, mind a testet elpusztíthatja a gyehenában. Nem úgy van, hogy két verebet adnak egy fillérért, de egy sem esik le közülük a földre, atyátok tudta nélkül. Nektek pedig még a hajatok szála is mind számon van tartva. Ne féljetek tehát, ti sok verébnél értékesebbek vagytok. Aki tehát vallást tesz rólam az emberek előtt, arról majd én is vallást teszek mennyei atyám előtt. Aki pedig megtagad engem az emberek előtt, azt majd én is megtagadom a mennyei atyám előtt. Ne gondoljátok, hogy azért jöttem, hogy békességet hozzak a földre. Nem azért jöttem, hogy békességet hozzak, hanem hogy kardot. Azért jöttem, hogy szembeállítsam az embert az apjával, a leányt az anyjával, a mennyet az anyósával, és így az embernek ellensége lesz háza népe. Aki jobban szereti apját vagy anyját, mint engem, az nem méltó hozzám. Aki jobban szereti fiát vagy leányát, mint engem, az nem méltó hozzám. És aki nem veszi fel keresztjét és nem követ engem, az nem méltó hozzám. Aki megtalálja életét, az elveszíti azt. Aki pedig elveszíti életét én értem, az megtalálja azt. És ha minden igaz, eddig másoltam ki oda is. Jó. Előjáróban azt gondolom, hogy a 10. fejezetben ebben a szakaszban van a legtöbb biztatás, meg a legtöbb olyan szakasz, ami nekünk örömet adhat, meg reményt, de van benne jócskán olyan mondat is, ami azért az embert jól fejbe tudja vágni. Menjünk végig a szakasznak az elejéről. Amit mondok nektek a sötétben, ott lemaradt a kettes az apostrof után, azt mondjátok el a napvilágnál, amit a fülbe sugva hallotok, azt hirdessétek a háztetőkről. Az a helyzet, hogy itt picit finoman utal Jézus arra, hogy amit ő példázatokban átad a tanítványoknak, az önmagában véve nem biztos, hogy egyből mindenkinek érthető. Mert hogy a példázatnak mindig megvan a maga titkosítása, úgymond. De hogy ebből a homályból, ami a példázat okán a mondani valóra ráül, a tanítványi feladat az valójában az, hogy ebből a homályból előhozza a Jézusi mondani valót. Ami ott van. Tehát ami a példázatban magában benne van. Nagyon finoman és tömören ez valójában a tanítványok felhatalmazása arra, hogy az írást elkezdjék magyarázni. És ez a legerősebb Jézusi felhatalmazásunk egyébként arra, hogy Jézus szavait mi magyarázzuk. Mert hogy itt van szó arról, hogy amit a sötétben mondok nektek, azt mondjátok el napvilágban. Amit csak hallottatok, mert odasúgtam. Mert hogy még az is egy annyira értékes ige, amit Jézus csak úgy odasúg. Azt mondjátok el hangosan, és minél érthetőbben. A tanítványság feladata az, hogy a Jézusi igét nem megmásítva, nem áttírva, nem ahhoz hozzátérve, nem abból elvéve, hanem olyan formába hozza, hogy az a világ számára érthető és befogadható. És ezért kell róla napvilágnál beszélni, meg hangosan beszélni. És ez az, ami aztán ugye utána majd tovább megy igazából egy picit a feltámadás után, amikor már Pál apostol arról beszél, hogy állj elő vele, akár alkalmas vagy alkalmatlan. Mert hogy a Krisztus íge magyarázatára mindig szükség van a világban. Most is nagyon szükség van a világban. És általánosságban el lehet mondani, kedves testvérek, azt, hogy amikor a legnagyobb szükség van a Krisztus igéjének a magyarázatára, általában akkor a legsüketebb rá a világ. Egy-két üde kivételt leszámítva. És ezt a saját személyes életünkben is egyébként néha észre lehet venni, hogy amikor a legjobban szükségem van arra, hogy engem megtaláljon ez az ige, akkor tudok a legjobban bezárkózni előtte. No, de ez az ige magyarázat. És akkor a következő mondat is nagyon izgalmas szerintem. Ez a ne féljetek azoktól, akik a testet megölik, de a lelket meg nem ölhetik. Inkább attól féljetek, aki mind a lelket, mind a testet elpusztíthatja a Gehenában. A Gehenáról már azt hiszem, hogy meséltem, hogy ez egy létező földrajzi hely volt Jézus korában. És hogy egy picit így rárakódik erre a Gehenára a pokol értelmezés, de hogy ez igazából nem feltétlenül a pokol. Ez egy szemétégető volt a Jézus korában. És hát van mindenféle teória, hogy itt volt a felszín közelében egy széntellér, ami a szemétégetés miatt begyulladt, de hogy az a lényeg, hogy egy folyamatosan égő, büzölgő hely volt a Gehenna nem messze Jeruzsálemtől egy völgyben. És mivel ezt a helyiek ismerték, és egyébként féltek is tőle, ezért megüli ezt a helyet ez a pokol fennhang. De hogy itt alapvetően nem arról a pokolról van szó, amit mi sok esetben azonosítunk a pokollal, mert, és azért itt most mondjunk ki valamit. Nagyon izgalmas, hogy ha a Biblia ítéletről beszél, akkor az ítéletnek alapvetően két kimenetelét tudja elmondani. Vagy üdvösség, vagy kárhozat. És a kárhozathoz csatoljuk mi hozzá a pokolt, amiről egyébként beszél a Biblia. Viszont az a pokolkép, ami sokaknak a fejében benne van, hogy ott lángol, meg az ördög ott van, és bennünket megfőz egy fazékban, az egyébként nincs benne a Bibliában. Az egy perzsa vallási hatás a kereszténységre, mert hogy a perzsák eredeti vallásában van egy ilyen alvilági rész, ami ahova a bűnösök és a rosszak jutottak, és ahol ők lángokban égnek, és ugye a Biblia is beszél arról, hogy lánggal emészti el az Úr azt, aki nem fogadja el az üdvösségét. Ezért az első, második, harmadik században ez elkezd összemosódni a gnosztikusok miatt. És a mai napig nem tudjuk ezt a lángos pokolt kivezetni a köztudatból. És ebben a következő a probléma, hogyha az összes olyan dolgot, ami a kárhozatról szól, a Bibliából összeolvasom, akkor valójában az a végeredmény, hogy aki ítélet alá esik és nem fogadja el az Isten üdvösségét, az nem a lángok között fog az örökké valóságig senyvedni, hanem az megszűnik létezni. Mert hogy az Isten a létezés. Az az örök élet. És mi a kárhozat? Az, hogy nem jutottam az örök életre, és megyek a semmibe. És hogyha Mózestől a jelenések könyvéig az összes olyan passzust, ami a pokolról szól, meg a Gehenáról szól, egymás mellé rakom, én most nem gyűjtöttem ki a testvéreknek, derekosan bevallom, egy jó hosszú lista lenne, akkor ha ezeket a mondani valókat szépen egy irányba olvasom, akkor kiderül, hogy vagy az van, hogy elfogadom a Krisztus keresztjét, és van üdvösségem, vagy az van, hogy fel fogok támadni az ítéletre, mert ugye az ítéletre mindenki feltámad, és akkor akik üdvözülnek, azok elmennek az üdvösségbe, akik meg nem üdvözülnek, azok elmennek az örök kárhozatba, és az valójában azt jelenti, hogy ők onnantól kezdve mennek a semmibe. A Biblia eredendően nem ír a lángoló pokorról. A Gehenna kapcsán beszél Jézus a lángoló a Gehennáról, de azért, mert ez a kortárs embereknek egy konkrét földrajzi helyet jelölt, amitől féltek. És amit nagyon sokszor hoztak be példázatba, meg egyébként gyerekeket valószínűleg ezzel riogattak. Tehát ez egy picit olyan volt ez a Gehenna a Jézus korában, mint nekünk a mumus. És annyi kivétellel, bocsánat, hogy ez a felnőtt ember vallás gyakorlatára is hatást gyakorolt. Mert hogy a Gehenna lángjaiban látta a végítéletet, ami a Gehenna lángja mindent elemésztett, és akkor félt attól, hogy ő is el fog emésztődni a saját bűneinek a súlya alatt. De ez egy létező földrajzi hely, ez nem a pokol. Viszont az Isten képes arra, hogy a Gehenna tüzén egyrészt elemészte azt, ami fizikailag kézzel fogható, de arra is képes, hogy elemészte azt, ami a lélek. És pont erről van itt szó. Hogyha én nem fogadom el az Istentől a megváltásomat, akkor nem az a kérdés, hogy az én testemet valaki meg tudja ölni. Nem az a kérdés, hogy az én testemet valaki meg tudja törni. Hanem az a legfontosabb kérdés áll elő, hogy valójában nem akarok élni. Örökké. És nem attól kell akkor innentől kezdve nekem félni, hogy mi lesz a testemmel, hanem attól kell félni, hogy mi lesz velem, cakli-pakli, mert egyébként az ember az Isten előtt testestül, lelkestül áll meg, tehát hogy nem hiába lettünk mi testbe teremtve, és nem hiába ír a Jelenések könyve arról, hogy testben fogunk feltámadni. Tehát amikor az apostoli hitvallásban azt mondjuk az Isten tiszteleten, vagy a katolikusok a Szentmisén, hogy hiszem a test feltámadását, akkor azt nem csak úgy megszokásból mondjuk, kedves testvérek, hanem azért, mert a kereszténységünk állítja a test feltámadását. Annak a fizikájára ne tessék rákérdezni nálam, hogy akkor aki el lett hamvasztva, meg szét lett szórva, meg stb., ezt majd a jó Isten elintézi. Ehhez én pici vagyok az ő lelkészeként, és halvány ötletem nincs arról, hogy ő ezt hogyan fogja megoldani, de nem is kérte tőlem egyetlen egy szigorlaton se, hogy álljak elő erre ötlettel, ezt majd ő megoldja. Az viszont biztos, hogy a test feltámadása a mi hitünkhöz hozzá tartozik. És az Isten előtt testestül, lelkestől állunk meg. Ez a világ meg tudja törni az embernek a lelkét, vagy meg tudja törni ennek az világnak a testét. El tudja venni a fizikai életünket. De azt az életet, amit az Isten a Krisztusban ad, arra maximum csak mi mondhatunk nemet. És az az ítélet, amikor én elfordulok a Krisztustól. És ezt azért mondom ilyen karakteresen, mert majd, ha majd a szakasznak a végére odaérünk, hogy ne gondoljátok, hogy békét akartam hozni, jöttem a világba, hanem azért, hogy kardot, és akkor ott ellene fordul az apa a fiának, és a többi. Ott megint arról lesz szó, hogy az első helyre Krisztus kell tenni, mert az az élet. És itt nem arról van szó, hogy akkor rúgjuk fel a családi modelleket, hogy kergessük el otthonról a gyerekeket, hogy verjük meg az anyóst, meg a satöbbi, hanem arról van szó, hogy a keresztény ember a szíve legelső helyére az Isten teszi. Mert az az élet. És hogyha kell, akkor felvállalja ennek a konfliktusát a világban. A világgal, de ha kell, a saját családjával is felvállalja ennek a konfliktusát. És ez nem azt jelenti, hogy akkor nekiállunk, nem tudom, spanyol inkvizíciót játszani, mert legyünk őszinték, az nem éppen volt a mi kereszténységünknek a történelmi fénypontja. Tehát a kegyelem Istenét nem biztos, hogy karddal meg karóba húzással kell közelhozni az emberekhez, mert ez alapvetően távol áll a Krisztustól, aki pont, hogy meghalt értünk. De annak a konfliktusát azt igenis vállalni kell, hogy nekem az első Krisztus. És ezt nagyon nehéz, azt gondolom, megemészteni pont abban a 21. században, ami a vallás pótlékok miatt rengeteg kapcsolatot kezd el felnagyítani. Az én egyik kedvenc ilyen motívumom, és már látom, hogy ez egyébként a fiataloknak a fejében sok esetben problémát okoz, hogy keverjük a baráti kapcsolatokat a családi kapcsolatokkal. És erre egyébként rájátszik vastagon a filmipar. Ha megnéznek a testvérek egy bármilyen friss nyugati sorozatot, ott előbb-utóbb a főszereplőkről, akik egyébként egymásnak nem vérségi kapcsolat alapján alkotnak társaságot és sodródnak egymás mellé, előbb-utóbb elhangzik körülbelül a sorozat felénél, hogy de mi egy család vagyunk. Ez szinte mindenhol így van. Mert hogy mi történik? Elgyökértelendik a társadalom. Elvallástalanodik a társadalom. Az ember egyébként nem tud vallás nélkül élni. És itt még nem hitről beszélek, itt még csak vallásról beszélek. Mert a kettőt egyébként különböztessük meg. Tehát a Krisztusba vetett élő hit, meg a vallásosság az nem feltétlenül ugyanaz. De az ember nem tud vallásosság nélkül élni. Hiába próbálunk meg enélkül, nem tudunk. Következésképpen, hogyha azokat a tradicionális vallásokat, amikben az ember a szokásos értékeit, meg egy társadalomnak a szokásos értékeit leképezte és gyakorolta háttérbe szorítjuk, fogunk hozni a helyére valamit, ami pótlék volt. Mondok egy nagyon gyakorlati példát a történelmi múltból. A cserkész mozgalom az alapvetően egy keresztény hátterű mozgalom. A mai napig egyébként az. Szerintem a testvérek nem voltak cserkészek, mert hogy 47 után a Cserkész Szövetség önként és dalolva feloszlatta magát az épülő kommunizmus javára, a némi orosz segítséggel és pártnyomással. Viszont mi vette át a Cserkész Szövetségnek a helyét? A kisdobos mozgalom meg az úttörő. És a következőt szeretném kérdezni, ha én elkezdeném énekelni azt, hogy mint a mókus fent a fán, akkor szerintem mindenki tudná folytatni a dalt, ugye? Hogy folytatódik? Jó, akkor nyissuk ki az 1920-as cserkész énekeskönyvet, és ott úgy fog folytatódni a dal, hogy a kis cserkész oly vidám. Tehát, hogy valójában a következő a helyzet. Mi volt a Cserkész Szövetség a történelmi egyházaknak? Gyakorlatilag ez volt az ifjúsági mozgalmunk. Itt rengeteg vallási kérdéssel foglalkoztak, főleg református, evangélikus és katolikus háttérrel a cserkész mozgalmakban a gyerekek. Kötelező szentmise látogatások voltak, hitügyi nevelés volt. Gyakorlatilag az egyházaknak ez meg a Keresztény Ifjúsági Egyesület volt az ifjúsági munkája. Ez 47 után megszűnik, és nagyon hamar rájönnek arra, hogy hát, de egyébként valami mozgalmi jelleg kellene. És ha én már ezt mondom, hogy mozgalmi jelleg, akkor szerintem az embereknek a fejébe vörösre színezett vál a szó. Pedig ez alapvetően nem egy vörösre színezett szó gyárilag. Mert miért jó mozgalmi jelleg? Mert közösséget ad, ugye? Kortárs emberek vannak együtt. Az élményt ad, elmegyünk táborozni, sátrazunk. Van, ami összekovácsol bennünket. És akkor itt még nem beszéltem a vallási háttérről, itt még csak az alapvető emberi viszonyokról beszéltem. De ez mind a Cserkész Szövetségben, mind pedig a Keresztény Ifjúsági Egyesületben nagyon vastagon keresztény alapokon nyugodott. És 47-ben ezt átraktuk egy ilyen materialista alapra, mert hogy rájöttünk, hogy oké, hogy mi azt mondjuk a sztálini, lenini filozófia alapján, hogy ez nekünk nem kell, hát de akkor kell valami pótlék. És csak úgy zárójelben érzem meg, hogy tudják-e a testvérek, hogy mi volt Sztálinnak a végzettsége?
Teológus.
Ortodox teológus. Ortodox teológus volt, felszentelve talán már nem volt, vagy nem lett, abban most nem vagyok biztos, de hogy a teológiát elvégezte. A pártházak kialakítása Oroszországban és Magyarországon is egy az egybe leképzi az ortodox klérus építkezési szokásait. Ugyanaz, valláspótlék. És most azt hiszük, hogy vége van 89 után ennek a rendszernek, és most nincs valláspótlék, de van. Érdemes megnézni, hogy ha elmegyünk ide a múzeumban, nekem nagy élmény volt, mert nemrég voltam ott a gyerekekkel, be van rendezve egy tiszta szoba. Amint én nagyon értékelek egyébként, mert hogy az én gyerekeim már nem láttak élőbe tiszta szobát. És a Dunántúlon minden család tiszta szobájában volt egy vallási sarok. A katolikusok kirakták a Mária szobrot, meg a rózsafüzért, a protestánsok odarakták a Bibliát, a feszületet, és ezt használták is. Tehát ez nem disznek volt ott, hogy akkor az ott a tiszta szoba, hanem oda leültek zsoltárt olvasni, imádkozni, a család ott gyűlt össze, a nagy ünnepeknél elmondani a különböző imádságokat, tehát hogy ott folyt az ima élet. Most mi van a tiszta szobáink központi helyén? A tévé. Meg a laptop, meg a tablet, meg az internet. Van valláspótlék, és néha észre se vesszük, hogy mi a valláspótlék. Az ember nem tud vallás nélkül létezni. Csak néha azt hiszi, hogy meg tudja oldani, hogy ne legyen. De akkor csinál magának valami bálványt, ami aztán lecseréli az Istent, vagy helyettesíti az Istent. És amikor mi arról beszélünk, hogy a Krisztust kell az első helyre rakni, akkor pont ezzel a bálvány kreáló reflexzel kell nagyon karakteresen szembenéznünk és szembeszállnunk. És nem fogok biztatni senkit arra, hogy dobja ki a tévét félreért, és ne essék az ablakon. De hogy ezért fejben ezeket a dolgokat érdemes a helyére rakni, hogy azok a filozófiai, meg ideológiai folyamatok, amik a történelemben folyamatosan áramlanak, azok bennünket nem hagynak hatás nélkül. És nem úgy működik a dolog, hogy én rám ez nincs hatással. De hatással van. Mert hogy a közösségre hatással van, és a közösségben létezem. És hogyha a közösségemre hatást gyakorol, akkor áttételesen az Isten közösségemre is hatást fog gyakorolni. És a mi feladatunk az valahol pont ezeknek a hatásoknak Részben megszűrése, részben pedig ellenemenése, tehát hogy a Krisztus igéjét mi akkor még hangosabban mondjuk, amikor egyébként mindenki le akarja ezt inteni, hogy na, 2000 éves sztori, kit érdekel ez már, akkor még hangosabban elő kell ezzel jönni. Mert hogy ez igenis fontos, hogy nekünk a Krisztus legyen az első helyen. És ennek vannak konfliktusai. Meg lesznek konfliktusai, hogyha ezt az ember felvállalja. Mert hogy nemes egyszerűséggel a világ, az mintha gyári beállítása lenne az, hogy nem tudja befogadni az Isten igéjét. De tényleg, tehát hogy János prológus írja, hogy az ige közöttünk lakott, láttuk az ő dicsőségét, de nem fogom tudni folytatni pontosan, de a világ nem fogadta be. És ez a mai napig igaz. És ennek, ha az ember vallást tesz az emberek előtt arról, hogy ő hitgyakorló keresztény, akkor annak kétféle hatása lehet. Kiderül a másikról, hogy ő is hitgyakorló keresztény, vagy valamilyen negációba fog ütközni. Tehát, hogy annak lesz következménye. És a keresztény ember ezt a családján belül is végig kell, hogy csinálja. És ez nem azt jelenti, félreértés ne essék, kedves testvérek, hogy akkor ne szeressük egymást, mert az egy nagyon Krisztus idegen értelmezése lenne ennek a mondatnak. De akkor is a Krisztus az első, mert abból van élet, és amikor szembeszállok esetleg a másik tévedésével, akkor valójában nem vele szállok szembe, hanem érte. És ezt úgy érdemes fejben helyére rakni, hogy amikor én a Krisztusról vallást teszek, akkor nem a másik ellen vagyok, hanem érte. És ez az, amit olyan sokszor elrontottunk egyébként keresztényként. Egyházként is, meg azt gondolom, hogy gyülekezeti szinten is. Nem értünk egyet valamivel, keresztény alapokon jogosan, és vagy a sértettség miatt, vagy a nagy buzgalom miatt, tetvágy miatt egyszer csak elkezdünk kiközösíteni és megbélyegezni embereket. És ez megint nem egy krisztusi felfogása, még ennek a szakasznak sem. Amikor a keresztény fedés szolgálatába beleállunk, ami az egyik legnehezebb szolgálata szerintem a keresztény embernek, akkor először magamba kell helyre rakni egyébként azt, hogy én nem a másikat fedem. Én érte fedek. Mert az Isten a bűnt ítéli el, és nem a bűnöst. És hogyha engem, aki egyébként bűnös vagyok, nem ítélt el az Isten, hanem a bűnömet ítélte el, akkor én a Krisztus keresztjébe kapaszkodva ne kezdjek már olyat hirdetni arra a keresztre hivatkozva, ami egyébként nem igaz. Tehát bármilyen világi bűnnel vesztük fel a boxkesztyűt, ott nagyon karakteresen magunknak kell leszögezni azt, hogy mi nem azzal a konkrét emberrel állunk hadban, aki ezt elkövette vagy hirdeti, hanem magával a bűnnel, aminek a hatása alatt van. Amitől egyébként mi sem vagyunk függetlenek, ami alól nekünk is, vagy ami alól mi is csak úgy üdvözülünk, hogyha van megváltás a Krisztusban, és megkapjuk azt a megváltást. Tehát nem szabad az Istennek az ítélő arcát a kegyelme nélkül megragadni. Mert akkor magamba kezdem el beskatujázni az embereket, hogy ilyen, olyan, amolyan. És akkor innen tényleg csak egy fél lépés a középkori inkvizíció, hogy bűnös mágiára. Senkit nem végzett ki Krisztus, pedig ő nagyon sok bűnös emberrel találkozott. De a tanítványok se. És amikor azt mondjuk, hogy most már nincs inkvizíció, most is nagyon jól tudunk kivégezni egyébként embereket, csak lélekben. Mert a szavainkkal, a tetteinkkel nagyon sok lelket tudunk legyilkolni. És ott azért emlékezzünk vissza, hogy arról már beszéltünk, hogy az milyen probléma, amikor az evangéliumnak én leszek az akadálya. Tehát azért nem terjed az evangélium, mert az én értékítéletem az evangélium értéke, meg a megszólítandó ember közé áll. Ha Jézus nem ment volna oda paráznákhoz, kedves testvérek, akkor mi ma nem ülnénk itt. Ha nem szólított volna meg gyilkosokat, akkor mi ma nem ülnénk itt. Ha nem szólította volna meg azokat az embereket, akik annak a társadalomnak a peremén éltek, akkor mi ma nem ülnénk itt. És ezt nagyon fontos látni, amikor ítéletről beszélünk, és még fontosabb azt látni, hogy az Isten ítéletét mi sosem nézhetjük a kegyelme nélkül. És akkor itt egy picit mielőtt a verebekre rátérek, most megállok, mert hátha van hozzászólni való. Mert ez egy, szerintem egy nagyon fontos, ha már így szóba jött, hogy aki vallást tesz rólam az emberek előtt. Nem úgy van, hogy két verebet adnak egy fillérért? A veréb egy nagyon haszontalan, de szapora állat. És egyébként az ókori zsidóság között a szegényeknek ez volt az eledele. Mert hogy mindenhol volt veréb. És egyébként nagyon sok esetben ezt fogták be, és főzték meg levesnek. És csak úgy zárójelbe jegyzem meg, hogy a veréb az egy nagyon pici madár. Tehát, hogy azzal jól lakni, az művészet. Éppen ezért nem is tartották egyébként sokra. Tehát, hogy ha a piacon valaki verebet akart venni, akkor sok esetben igazából, ha vett valami értékesebbet, akkor kapcsolt árukapcsolás, vihette mellette, csak vigye. Egy értéktelen állatnak tartották a zsidók a verebet. És akkor erre mondja azt Jézus, hogy nem úgy van, hogy két verebet adnak egy fillérért, de egy sem esik le közülök a földre atyátok tudta nélkül. Nektek pedig még a hajatok szála is, mint számon van tartva. Itt a túlzásokat érdemes megnézni. Nem tudom, hogy a testvérek tudják, hogy hány hajszáluk van. Én biztos, hogy nem tudom a sajátomat. Azt tudom, hogy hol tűnik el. De hogy mennyi van belőle, az biztos, hogy nem. Viszont az Isten annyira szeret bennünket, és annyira számon tartja az embert, hogy ahogy ez az értéktelen veréb sem esett le, az Isten tudta nélkül az égről, ahogy azt is tudja rólam, amivel én nem foglalkozok, tudni illik, hogy hány hajszálam van, az Istennek a szeretet ennyire mélyen lehat. És amikor arról beszélünk, hogy hogyan kell adott esetben a hitünk okán konfliktusokkal szembenézni, meg hitvallási helyzetekben, adott esetben azzal szembenézni, hogy a világ erre hogyan fog reagálni, és reagálhat rá rosszul. Tényleg reagálhat rá rosszul. Úgyhogy abból még az embernek hátránya is keletkezik. Akkor ott van az egészben a motivációban a lényeg, hogy de teljesen mindegy, hogy mit hoz a jövő, meg mit hoz a világ. Mert hogy engem úgy szeret az Isten, hogy még az utolsó hajszálamról is tud. Hogy még azt sem hagyhatom reggel a párnán, csak úgy, hogy az Isten ne tudna arról, hogy kiesett. És hogy ez a gondoskodásnak a ne továbbja. Tehát ennél nem lehet jobban szeretni, hogy ennyire mélységébe ismer engem az Isten. És hogyha a veréb értéktelen, akkor mennyire értékes az az ember, aminek viszont minden hajszáláról tud az Isten. És mi ennek az Istennek vagyunk a tenyerén.